Orbán a legnagyobb kritikus az Európai Uniónak, az Európai Unión belül. Ehhez próbál szövetségeseket találni, és egyre pitibb szövetségeseket, egyre kevésbé megbízható, egyre kevésbé számottevő szövetségeseket talál csak hozzá.
Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.
Szép jó napot kívánok mindenkinek! Egy legenda járta a várost néhány hónappal korábban. Nagyjából úgy szólt, hogy az amerikaiaknak hát két törékvése van Magyarországgal kapcsolatban. Az egyik az az, hogy valahogy kitiltsák innen a kémbankot. Ez sikerült, pipa. A másik pedig az volt, hogy keresztül vigyék a svéd NATO csatlakozásnak a leukézását. Hát ez is megtörtént. Ami ugye annyit jelentett, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag majdhogy nem szabad kezet kaphat az Orbán Péle politika, és mintha ezt látnánk az utóbbi hetekben, napokban. Ha lehet ezt mondani, akkor 3-asból 4-esbe kapcsolt ugye a kelet felé a váltó, és ha más nem, de gesztuspolitizálás szintén pöfögünk teljes gőzzel felkelő kelet csodálatos világába, elsősorban Oroszország és Kína felé. Úgyhogy erre fogunk most beszélgetni, a magyar külpolitika hát utóbbi hetekben mutatott teljesítményéről. Ugye a stúdióban itt van Mosolygó Miklós, külpolitikai rovattól, és Horváth Gábor, főszerkesztő helyettes. Hát hogy sikerült eljutni odáig, hogy a Listen to Your Heart-tól, ugye emlékszünk 1989-ben a Roxette-nek volt a nagy slágere, Listen to Your Heart, hallgass a szívedre.
Szavazz a Fideszre.
Szavazz a Fideszre, igen. Eljutottunk odáig, hogy ne hallgass a szívedre. Eljutottunk odáig, hogy ugye Alexej Navalnyi halál, akkor a Fidesz nem állt föl, sőt, Orbán Viktor azzal indokolta meg azt, hogy ő már pedig nem fog felállni Navalnyi tiszteletére, hogy ő egy soviniszta politikus, és soviniszta politikusok nem érdemelnek tiszteletet, mondta ő.
Szegény Navalnyi, szóval 2008-ban valóban helyeselte a Grúzia elleni orosz háborút, aztán 2014-ben is helyeselte a Krím visszacsatolását, vagy elcsatolását Ukrajnától. Valóban volt egy nacionalista időszaka.
Na jó, csak akkor közbevágok, de... lássunk több Vas Albert szobrot Magyarországot, Pajcsi Zsilinszky Endréről, aztán ne nevezzünk el
szóval,
több
utcát. Szóval az Orbán Viktor bírta ezt mondani, aki elment Pekingbe csak, hogy megcsak olhassa Putyin gyűrűjét. Tehát egészen elképesztő cinizmus. De hát az az igazság, hogy nem csak ez az egy gesztus, sok más lényegi, meg lényegtelen gesztus is történt az elmúlt időszakban, ami alapján teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarország, az Orbán kormány alárendelte magát az orosz érdekeknek. És ugye mindig, amikor ezzel szembesítik a Szijjártó Pétert valami nyugati interjúsán, akkor mindig föl van háborod, vagy hogy lehet ilyet mondani. Hát ugye ami úgy néz ki, mint egy kacsa, mert hápog, meg sárga, meg az kacsa. Tehát aki állandó jelleggel ezeket a dolgokat produkálja, aki Navalnyi halálának napján Lavrovval röhögcsél Antaliában, az meg nem adta még vissza mindig a barátság, ez a drúzsbú kitüntetését, az ne háborodjon föl, hogyha azt mondják neki, hogy te öreg, te meg a kormányod orosz érdekeket szolgáltok.
Sőt, Orbán is megemlékezett erről, pszichoterápiát javasol mindenkinek, aki ugye ő trójai falónak, meg Putyin 5. hadoszlopának véli itt Európában, ami azért nagyon érdekes, mert eddig nem beszélt erről. Tehát nem beszélt arról, hogy van egy ilyen feltételezés róla.
Ez egy régi történet, a lengyel olajtársaságnak a nagyon jól politikailag a Kaczynszkijékhoz nagyon jól bekötött igazgató. Ez igazgatója mondott egyszer egy olyat Orbánra évekkel ezelőtt egyébként, hogy hú, ha nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam el
magyarul. Hú, de ez egy titulkos szóval, hangfelvétel volt,
igen,
ugye,
hogy felcsapott farokkal rohan orálisan kielégíteni Putyint. Mondták a lengyelek egymás közt.
Úgy emlékszem, hogy azt mondta egészen pontosan, hogy ez a kurafi Putyin úgy, hogy is mondjam, boldogá lett téve Budapesten, hogy azóta is egy végtébe álló zászlóval mászkált fel alá.
Így is lehet, de hogyha már a szexnél tartunk, Joe McCain is azt mondta, hogy Orbán Putyinnal bújik ágyba.
Le lesz fóliázva ez a műsor. Azt már látom.
A fasiszta diktátor Orbán Putyinnal bújik ágyba, hogy egészen pontosan idézünk. A néhai Joe McCain, republikánus szenátor.
Igen, szóval valahol azt meg kéne fogalmazni már egyszer, hogy pontosan miért is van az, hogy történjék bármi a világban, akár az ukrán hadszintéren, akár nyugaton, egy dolog biztos, hogy Orbánék csak egyre inkább Oroszország felé gravitálnak. Miért?
Én annyival akarnám árnyalni ezt a dolgot, hogy még azt hiszem tavalyi podcast megszólalásában Rajnerem János, ugye az 56-os intézet alapítója, vezetője, mesélte, hogy pont 91-ben...
91 nyarán, bocsánat, igen.
Nos, akkor beszélt egy történész barátjával, és annak ellenére, hogy nagyon liberális eszméket vallott, csak arra akarok rámutatni, hogy valahol minden oroszban benne lehet ez az orosz anyácska féltése, illetőleg egy ilyen birodalmi reflex, ami hát újra és újra elődugja a fejét. Navalnyinál se volt ez másként. Ez az egyik, a másik, meg én azt érzem Viktor, vagy hát Orbán Viktor személyét illetően, hogy nem azon, hogy azokhoz az országokhoz dörgölőzünk, akik nagyobb teret adnak nekünk a saját disznóságaink elkövetésére.
Akik nem szólnak bele.
Pontosan.
Tehát, ki is mondják egyébként. Igen. Tehát ezzel nincs gond. Egyetlen egy dolog, csak Navalnyiról még utólag annyit, hogy ő bocsánatot kért Grúziától is, és Ukrajnától is, azért, mert tévedett, és rosszul ítette meg a dolgokat.
Így van, hogy az általam felsoroltak közül is, például Bajcsi Zsilinszky, a Magyar Polgári Demokrácia mártírjaként halt meg dacára, hogy nem egészen így kezdte a pályafutását.
Hát igen, hogy sok példát tudunk mondani, csak a közelmúltban mondjuk Csóri Sándor, ugye, aki például a magyar konzervatív nagy költő, és hát az 50-es évek elején Rákosi Mátyáshoz egészen gyomorforgató szerelmes verset írt, de mondhatnánk Nagy Imrét is, aki egész életében kommunista volt, aztán felakasztották, és a Bitófa valahogy megszabadította az előéletétől, és nemzeti hősője.
Szerintetek az Orbánnak a konzervatív fordulata 30-valahány évesen, az egy valós ideológiai megalapozottsággal bírt az ő lelkében, vagy ez egyszerű ilyen piaci, éleszemű észrevétel volt, hogy be lehet oda menni?
Második.
Hát ugye semmi
de ezt jel, semmi, sokan mondják, hogy
semmilyen,
nem.
Semmilyen jelét nem adta korábban, tehát azt megelőzően semmilyen jelét nem adta annak, hogy ő voltak éppen egy konzervatív ember. Tehát
a térdre csuhások imárát tudom én, mint ilyen sztorit. Na most
arra gondolsz, hogy pontosan ugyanígy, hogy is mondjam, hát omlott bele szerelmes szép szemekkel Vlagyimir Putyin ölébe is?
Azt nem gondolom, azt viszont gondolom, tehát magammal szemben akarnék ilyen elleni érveket felhozni, hogy én eléggé szigorú vagyok azokkal az emberekkel, akik így változtatják a világnézetüket. Ilyen,
hát mert fiatal vagy.
Lehet, hogy fiatal vagyok, igen.
Én azért emlékszem rá, hogy 30 éves korom előtt milyen cikkeket írtam. Szóval az ember tud változni, és vannak természetes folyamatok.
Oké, okay. Akkor ezt adjuk meg.
Régi bonmó, hogy aki fiatal korában nem baloldali, és öreg korában nem konzervatív, annak először nem volt szíve, most meg nincsen esze.
Igen.
Hát, hogy ez most értékelvű, vagy mennyire pragmatikus, ugye Orbán szempont, vagy opportunista, ugye ez egy nyitott, és azt hiszem soha be nem záródó kérdés, mondja ahhoz pszichológusnak, vagy pszichiáternek kellene lennünk. Viszont nekem mégiscsak az a furcsaság ebben, hogy ugye ez a kabinet, ez a pragmatikus politikáról beszél agyba főbe. Na most nem az lenne pontosan a pragmatikus politika ebben az esetben, hogy nem ilyen mértékben szembe menni a nyugattal, és valóban bizonyos ilyen különállásokat megőrizve, de például azért olyan gesztus politizálást folytatni, hogy mondjuk nem ágyúzza be rögtön kapásból a szerencsétlen Mark Rutte-t, aki ugye most fogják majd hát jelölni a NATO élére, már megkezdte Orbán, hogy ő természetesen ezt nem fogják megszavazni, és még lehetne sorolni. Tehát lehetne egy sokkal-sokkal simulékonyabb magyar politika is, és nagyjából ugyanezeket az eredményeket, ha nem jobb eredményeket érhetnénk el gazdaságilag.
Na, de Miki mondta ki az előbb a lényeget szerintem azzal, hogy Orbán olyan kapcsolatokat keres, akik nem szólnak bele abba, hogy ő mit csinál. Elege van abból, hogy állandóan izélgetik, hogy itt ellopják a pénzt, nem csak a külföldi pénzeket, az EU-s támogatásokat, hanem a magyaroknak a pénz, adófizető pénzét is. És olyan kapcsolatokat keres, ahol az ő kezét nem kötik meg ilyesmivel. Ugye Kína hagyományosan ilyen egyébként, amelyik nem köti meg a szövetségeket, vagy a partnereinek a kezét.
Afrika.
Fütyül mindenre, bárki bármennyit gyilkolhatott, ahol ők vannak. És az oroszok ugye, hogy mondjam, korábban azért voltak bizonyos ideológiai kikötései, de most már az utóbbi 30 évben már nincsenek.
Mindig azt érzem rajta, mint egy ilyen falmászónál, aki már ilyen nagyon profi, és a legkisebb kis hasadékba is be tud nyúlni, hogy bármilyen zsarolási alapot talál, azt 100%-ig mai szóval élve kimaxolja. És most ez a Mark Rutte ugyanez. Hogy,
hát bármi,
hogy tehát, van, tehát, amit nekem meg kell szavazni, és rajtam múlik, és én keresztbe tudok feküdni, tehát hogy ez a bot a küllők között metafora, ez ő ebben nem viccelt, hanem ez egy
Ugye a tragédia az, hogy működik. Tehát ugye amikor az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós európai segélyről volt szó, vagy támogatásról volt szó, akkor addig hepciáskolt, amíg csak elérte a vétó fenyegetéssel, hogy valamennyi pénzt felszabadítottak a zárolt pénzekből. Tehát a dolog működik, ugye a világ ki van szolgáltatva ezeknek az embereknek.
Egy fontos különbséget tegyünk már, hogy itt arról beszélünk, hogy a dolog működik Orbán számára. Tehát az Orbán politikai karrierje számára ezek valóban nagyon, hogy is mondjam, gyümölcsöző lépések, azonban az ország számára, mintha nem. Tehát mintha ez a két dolog teljességgel külön vált volna, hát nem ugye a miniszterelnök fejében, mert ő egy az országgal, legalábbis ő ezt így véli, hanem Magyarország szempontjából, tehát Magyarország szempontjából nyilván van az lenne a baromi fontos, hogy minél inkább integrálódjon úgy a NATO-ba, ahogy például keresse a kapcsolatot például V4-ekkel. Apropó V4-ek, ugye pont ugye a napokban volt egy V4-es találkozó, hát nektek mi maradt a benyomásatok? Nekem egy hát, vagy szakítás előtti mondjuk ilyen utolsó, ilyen tisztázó beszélgetés volt a benyomásom róla.
Maradva itt az altesti metaforáknál, hogy itt,
Fico,
itt Fico és Orbán megy szobára, nem? És akkor a többiek pedig a szélrózsa minden irányába, de leginkább nyugati irányba.
A baloldali populista Fico és a jobboldali populista Orbán. Nekik fontosabb a populistaság, illetve az, hogy senki ne szóljon bele az ő belügyeikbe.
Még egy dolog az orosz propaganda képviselete. Mert tulajdonképpen ez az egy isten igazániból közös bennünk, hogy mind a ketten a Kreml propagandáját fújják.
Hát igen, és Donald Tusk, ugye az új lengyel, régi új lengyel miniszterelnök, aki régen nagyon-nagyon-nagyon nagy barátja volt Orbán Viktornak. Tehát nem arról van szó, hogy valaki, aki személyes antipátiával viseltetne iránta, az hát borzasztó kemény, tehát a diplomácia határait súroló megjegyzéseket tett Prágában, és nagyon komolyan felvetődött ugye a megfigyelőkben, hogy lehet, hogy ez az utolsó V4-es csúcs találkozó, de azért valószínűbb egyébként, hogy félreteszik ezeket a nézeteltéréseket, és időnként egy-egy ügyben megint közösen fognak föllépni, és senkinek nem érdeke, hogy a V4 megszűnjön. Legfőjebb újabb és újabb alkalom arra, hogy a különállásokat hangoztassák.
Világos. Na most, ugye arról is beszélt Orbán, ugye az eltelt napokban, hogy a kereskedelmi kamara előtt volt egy szép nagy beszéd, ami egyfelől a gazdasági semmit mondásról szólt, tehát gyakorlatilag semmi nem derült belőle ki abból, hogy hát milyen pályát lát a magyar gazdaságnak. Viszont külpolitikailag ellenben nagyon is beszélt arról, hogy hát egy új típusú szövetségi rendszer jöhet létre, ugye a V4-ekből Szlovákia leválna, és akkor Ausztriával Magyarország közösen alkothatna egyféle ilyen...
Szerbia.
És Szerbia természetesen. Igen. Akiknek ugye az EU csatlakozásért oly légóta lobbizik hazánk, értem szerint, hogy nőjön az Orbánista politikának a súlya, vagy hát orosz
és,
politikának
és egyben
súlya.
Putinista, igen.
És a putinista politikának a súlya.
Most erről eszembe jut a történet a szerb FSB ügynök, a, nem is tudom. Tehát, hogy csak hogy mennyire megbízható, és hogy mennyire, hogy mondjam, bizalommal öleli majd ennek fényében a kebelére az Európai Unió a Szerbiát.
Úgyhogy tulajdonképpen egyébként az úrnak a tevékenysége azért nagyon vicces, hogy az embert azért meszelték le, mert ugye kapcsolatot tartott állítólag FSB ügynökökkel, és bejárt az Európa Parlament képületébe, ott tulajdonképpen prezentációkat tartott, tehát ugye az oroszok szája íze szerint próbálta agitálni a képviselőket. Orbán tök ugyanezt csinálja gyakorlatilag. Igen. Annyi, hogy nincs bizonyítva, hogy FSB
képviselőket. És ott nem lehet kitiltani.
És ott nem lehet kitiltani, pontosan. Igen. Szóval ez egyébként nagyon vicces, hogy egyik irányba ezt a szerencsétlen emberrel szemben majd most eljárás indult, szerencsétlen. A másik irányból meg nálunk ő a miniszterelnök. Olyannyira, hogy Magyarországon egyébként ez kimutatott, nem is különösebben erősített rá az orosz birodalmi média, tehát nincsenek jelen azok a dezinformáló csatornák, amelyek Szlovákiában, balti államokban itt ott.
Minek?
Amikor a magyar közmédiából, a magyar fideszes pártmédiából ömlik a legkeményebb birodalmi propaganda.
Érdekes, nem csak megjelent egy interjú a Népszavában, én készítettem egy Oroszország szakértővel, és ő mondta, én legalábbis szeretném azt gondolni, hogy egy ilyen szintű, ilyen Moszkva párti, nem is tudom, álláspont, az csak úgy alakulhat ki, ha valakiről valami elképesztő dolgok vannak a fiókban, de ő azt mondta, hogy igazából nem, vagy ha vannak azokat, nincs olyan nagy, nem is tudom, blockbuster dolog, amivel fel lehetne rázni a magyar társadalmat, illetve ugyanez meg lehet a CIA-nak is. Tehát, hogy magyarán Orbán Viktor saját jogán viselkedik így, és ez nem egy ilyen marionettbábú
Ide kapcsolódik ugye a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, akik hát dolgoztak, és van egy pár olyan, aki azért néha beszél a sajtónak, hogy az ügynöki beszervezések 90%-ában nem ilyen kompromitáló adatokkal történik, az nem nagyon működik valójában. No. Tehát rövid időre egy embert meg lehet fogni, esetleg egy feladatra bevetni, de hosszú távon kompromitálásra nem lehet senkit se együttműködésre bírni, azt általában a kölcsönös előnyökből szokták, tehát magyarán szóval...
Ideológia vagy kölcsönös ideológia, de Oroszország esetében az ideológia, az hogy mondjam, az nincsen, tehát az oroszoknak nincs ideológiájuk.
De Orbánnak sincs, van.
Hát azért mondom, hogy itt valószínűleg a kölcsönös előnyökről van szó. Igen.
Hát egyrészt másfelől azért az ideológiai rokonság, vagy legalábbis a Tacepaókon képviselt ideológiai rokonság az ugye megvan, ugye ez a überkeresztény, kifejezetten fundamentalista, ez az úgynevezett családbarát, ez szuverenista politika.
Ez annyira jól áll a KGB ezredesnek, tényleg.
Igen, de ez van, ezt találták ki Moszkvában, és ezt visszhangozzák gyakorlatilag ugye ezek a Moszkva fiókpártok, és hát azt kell, hogy lássuk, hogy bizony a magyar kormánypárt is tökéletesen ezt képviseli. Azon nagyon érdekes, hogy a magyar külpolitika annak ugye fő alakítója természetesen a miniszterelnök úr úgy próbál trendet hirdetni, hogyha az ember azért józan paraszti észre hallgatja, akkor azt mondja, hogy hát ez mint hogyha valami mesét hallana. Tehát a mese egy ugye azt mondja, hogy majd Donald Trump jön nem sokára, egyébként tényleg úgy néz ki, hogy jön, legalábbis a Joe Biden-Trump népszerűségi mutatókat nézve, hát finoman szóval is úgy fest, hogy novemberben készülhetünk egy nagyon csúnya reggelre, amikor az Egyesült Államoknak ismét egy ilyen érdekes ember lesz a vezetője. Na szóval, hogy majd Trump azonnal egy csapással békét hoz Ukrajnába, ami hát hogy is mondjam, a Holle-anyó meséjénél kevésbé reálisabb, viszont annál ijesztőbb. Európában egyáltalán Hogy lehet házalni ilyen külpolitikával, amikor mindenki tudja, hogy ez nem igaz?
Hát nem kell Európában házalni, ugye neki Amerikában kell választást nyerni. Én nem vagyok annyira...
Na nem a Trumpnak, Orbánnak.
Orbánnak.
Tehát Orbán...
Orbán sem házal Európában a külpolitikájával, illetve ahol házal, az a szélső jobb oldal. De ott is hát ugye időnként nagyon csúnya kudarcok érik, hogy...
Tehát ugye, hát mondjuk ott volt a Meloni például. Vagy most éppen a Holland... Wilders, aki hirtelen nagy reményeket fűztek hozzá Orbánék, és már a 2016 óta vált forradalmat látták bele.
De mondok egy másikat.
Bocsánat.
Nem, csak azért mondom, hogy a Gál Mária kolléganőnknek a szerdai Népszavában megjelent egyoldalas összeállítása arról, hogy a határon túli magyar lapok, amelyeket Budapestről az Orbánék finanszíroznak, azok nem tudják átvenni például az Oroszországgal kapcsolatos imádatukat és a Navalnyi elleni cinikus megnyilvánulásaikat, mert az ottani közönség, hogy mondjam, erre abszolút nem lenne vevő.
Megszép.
Hát jó, de például a magyar nemzetben ugye el tudják helyezni ezeket az írásokat, de már Szlovákiában, vagy Csehországban, vagy pontosan Romániában, vagy Szlovéniában lévő sajtójuk, ezt nem merik utánuk ismételgetni. Ennyire nem szalonképes ez a fajta hozzáállása. Már a mi szűk környezetünkben sem, ahol szalonképes a Szerbia, de hát azt a kalapuk mellé tűzhetik, mert az már nem Európai Uniós tagország, és ameddig ez a tendencia érvényesül, addig nem is lesz.
Rossz atom, jó atom, volt egy ilyen transzparens fejlet, tehát ott ez nem működik Marosvásárhelyen.
Igen.
Hát igen, az egy elég érdekes tüntetés volt, ugye? De a honfoglalás, jól emlékszem, 2000 nevű egyesület, és hogy veles olyan táblákkal, hogy lehetett látni, hogy ilyen egyen rajzolgatták őket. Na mindegy, szóval, hogyha az embernek van kémelhárító ismerős, hogy nyilván mindenkinek van, azok nagyokat mosolyogtak. Azok nagyokat mosolyogtak ezeken a tüntetéseken. Ahogy egyébként mi is megírtuk, hogy volt egy olyan orosz szimpátia tüntetés, stílszerűen a Bucsai mészárlás után, nem, vagy a Bucsai mészárlás nyilvánosságra hozatala után nem sokkal volt, itt ugye egy orosz szimpátia tüntetés, egyetlen egy orosz nem volt ott egyébként, az orosz köztévén kívül, akik hát természetesen ezt nagy boldogan közvetítették, és láss csodát, valahogy ezzel egy időben az orosz birodalom szerte is ilyen szimpátia tüntetéseket tartottak, valahogy furamód teljes egybehangolásban a magyar szervezőkkel. Az egyik magyar szerzőt, ezt ugye mi írtuk meg, hogy hát az meg úgy kötődött korábban az orosz katonai hírszerzéshez, a GRU-hoz, tehát ilyen, vagy legalábbis voltak olyan jelek, hogy valamiféle kapcsolatban állt vele, szóval, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, ezek a magyarországi tüntetések.
De KG Béla nem járt arra.
Hát ő nem, ő már akkor ugye Moszkvában a szabadságát tölti. Töltötte bőven, ugye a KGB-lát kivonták Magyarországról, még az orosz.
De akkor nála bizonyított a dolog, vagy teljesen, ez továbbra teljesen bizonyított. Teljesen tehát ez bizonyított. Nem csak egy lebegtetés.
Ő jogerősen elítélték, hogy az Európai Uniós intézmények elleni kémkedésért, hogyha emlékszünk.
Kis Béla a tisztességtelen neve.
Igen, Kovács Béla akarom
mondani. Bocsánat, Kovács Béla a tisztességtelen neve. Igen, de a lényeg az, hogy a KGB-t az csak úgy akasztotta rá.
Ha még csak a sajtó egyébként, hogy a KGB Béla ugye a Jobbikba kezdte a párt. Jobbikba kezdte a pályafutását, és egyébként már az is egy nagyon jó példa volt, hogy ott volt ez az egyetlen egy ember, akiről ugye ma már azért ugye jogerősen ki lehet mondani, hogy Oroszországnak volt a hírszerzője, embere, és át tudta formálni gyakorlatilag a teljes pártot, ha emlékszünk, évekre, befordítani abba az irányba, úgyhogy magát Vona Gábort, aki ma ugye a Magyar Reformkor alapítvány elnöke, akkor hát ő egy asztalhoz sikerült ültetni mondjuk Alexander Duginnal, aki az orosz fasizmusnak az egyik legnagyobb még élő reprezentánsa.
Hát éppen hogy csak, mert a lánya robbant föl helyett.
Hát a lábanya robbant.
Igen.
Szóval, hogy az is nagyon érdekes volt, hogy ott elég volt egyetlen ilyen alma kosárba, hogy milyen erővel.
Ugye nagyon erős gyanú volt annak idején, hogy a Jobbik anyagi jólétéhez hozzájárultak máshol.
Hát, és a másik dolog, hogy ez a KGB-ből elnevezés állítólag Jobbikból származik. Tehát, hogy párton belül is tudták, hogy mi a helyzet, és ők neve keresztelték el állítólag.
A Fideszben ilyesmire nincs szükség, hiszen a miniszterelnök úr maga a saját hatáskörébe rendelte a külpolitikát, ezt ki is mondta.
Igen.
Talán egy hónap vagy 6 héttel ezelőtt. Úgyhogy mindenki tudja, hogy mondjam, merről fúj a szél keletről.
Igen. Na most, megint csak visszatérve az Orbáni politika ilyen nagy rózsaszín lufiaihoz. Tehát egyfelől van ez a elképzelés, hogy Donald Trump ilyen kis tündérkeként alászáll majd novemberben, és akkor 2 nap alatt béke lesz Ukrajnában. Ennek van bármilyen realitása? Tehát tételezzük fel, mi történik akkor, hogyha Donald Trump azt mondja, hogy megérkezik a Fehérházba, első döntéseként lenullázza, vagy hát nem folytatja az Ukrajnának szánt segélyeket, mert hogy Ukrajna most sem kap katonai segélyt az Egyesült Államokból, hála a republikánusoknak.
Tekintettel arra, hogy nem láttam még ennyire közelről háborút, már olyan szempontból, hogy a napi szinten követem, hogy arra vagyok én is kíváncsi, és Gáborra nézek, hogy a frontok állítólag össze tudnak omolni nagyon gyorsan ahhoz képest, hogy korábban fél évig, egy évig minden változatlan, hogy ha most elzárjuk a csapot, vagy elzárják a csapot, ott valós veszély az, hogy ott valami gátszakadás történik?
Hát ugye Avgyijivkát elveszítették az ukránok, 2014 óta védték. Tehát 10 éven keresztül tudták védeni, az egy elég közel van Donyeckhez.
És az azért volt fontos, mert onnan be lehetett lőni Donyeckbe.
Onnél tudták tüzérséggel lőni Donyeckot, igen. Na most ugye Avgyijivkát elvesztették, most hátraszorultak 8-10 kilométerrel esetleg. Ez önmagában még nem végzetes csapás az ukrán állapotokra. Ha az Egyesült Államok véglegesen megvonja, tehát ugye mert most egy ideiglenes szituáció van, amikor a Biden kormányzat szeretné folyosítani a katonai támogatást, de a kongresszus miatt ezt nem tudja megtenni. A
republikánus többségű kongresszus miatt.
Igen, de hogyha ez véglegessé válik ez a szituáció, Ukrajna akkor sem omlik össze, illetve már most is egy nagyon jelentős ukrán hadipar épült ki. 1 millió drónt gyártottak például. Jó, ezek ilyen kis drónok, de kis drón is tud nagyot pukkanni. És Európa az előbb-utóbb összeszedi magát. Úgy néz ki, hogyha az ukránok kitartanak idén, akkor őszre, de lehet, hogy már nyárra is olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy nem lesznek alárendelt helyzetben a fronton. Azt lehet látni, hogy Oroszország az elmúlt hetekben nagyon sok repülőgépet veszített, a Fekete-tenger egy részét Ukrajna úgy foglalta vissza, hogy nincs egyetlen egy jelentősebb hadihajója se, de ugye megváltozott a hadviselés jellege. Egy szó mint száz, az az elképzelés, hogy vezényszóra béketárgyalásra tudja kényszeríteni Ukrajnát, ez teljesen alaptalan. Azt meg, hogy Trump mit tudna kezdeni Putyinnal, azt meg már egyszer láttuk.
Hát engem inkább ez érdekelne.
Hát ugye ki van próbálva, tehát ugye 4 éven keresztül puszi pajtások voltak, és Trump azt tudta mondani, hogy ő inkább hisz Putyinnak, mint a saját hírszerzésének.
Ugye az amerikai beavatkozás kapcsán, ugye akkoriban volt ugye a CIA-nek egy jelentése.
Igen.
Arról, hogy bizony a Trump 2016-os megválasztásában nagyban közreműködött volna ugye az orosz titkosszolgálat, és képes volt, miután beszélgetett Trump ugye Putyinnal egy 10 percet, képes volt utána azt mondani, hogy ő hisz Putyinnak. Tehát magyarán szóval közölte a CIA 6000 dolgozójával, hogy nem hiszem.
Igen,
egy másik anekdóta pedig ugye az, hogy az orosz nagykövetet minden különösebb apropó nélkül meghívta a Fehérházba, ahol teljesen véletlenül elmondta neki, hogy nekik milyen jó forrásaik vannak a Kremlen belül, és ekkor a CIA-nek lóhalálában kellett kimentenie a legmagasabb szinten lévő orosz bizalmas forrását családostul, mert és azóta sem tudták pótolni. Tehát, hogy mondjam, a Trump egyrészt gyakorlatlan emberként nagy butaságokat tud csinálni. Másrészt ugyanaz a motivum van nála, és mint Orbán, ugyanaz a motiváció van. Ha valaki éri, ha valaki a hiúságát legyezgeti, akkor az a puszi pajtás Kim Jong-il-al is.
Jó. Tehát azt látjuk, hogy tulajdonképpen ugye Ukrajnába kezd felépülni egy komoly hadipar, zárójelbe teszem hozzá, ugye a cseheknek a vezető Petr Fiala dobta be, aki maga is ugye katona ember, hogy Európa önállóan vásárol majd akkor lőszert, mint egy 800 ezer lőszert Ukrajnának, ami viszont egy igen komoly utánpótlás lett.
Egy fel nem fedett forrásból.
Ugye? És pedig mi az a fel nem fedett forrás?
Hát honnét tudjam, de egy mai hír szerint ukrán katonák harcolnak Szudánban. És Szudán korábban kapott nagy mennyiségű szovjet és orosz fegyvert.
Az ottani Wagneresek ellenében.
Azért szép lenne, hogyha a Wagneres, hogy is mondjam, lőszer réből lőnék ezután az orosz csapatokat. No, visszatérve viszont, az látszik, hogy azért Ukrajna nagyon nem akar összeomlani, bármennyire is vágyakoznak erre az orosz pártiak. Az látszik, hogy Európának mi a idézőjelben jobb felén ragadunk. Tehát messze-messze a, hogy is mondjam, ideológiai, gyakorlatilag Magyarország, a magyar kormány, hát messze az ideológiai testvérnek tekinthető orosz, hogy is mondjam, hátországtól. Tehát ilyen értelemben egy totálisan irracionális politika, amit csinálnak, mert hosszú távon bizony ők arra számítottak, hogy Putyin valamilyen módon meghatározója lesz ennek a térségnek, és nagyon úgy néz ki, hogy a határnak ezen az oldalán ragadtak.
Hát az a, én őszintén szólva továbbra sem látok azon kívül egy ilyen, nem is tudom, konstans irányvonalat az Orbáni külpolitikában, hogy ilyen picit az az érzésem, minthogyha ilyen, és most lehet ez csúnyán fog hangzani, de mint egy ilyen politikai vagy ideológiai csencselő lenne, aki úgy éppen ahonnan remélhetünk akár bizniszt, akár jóváhagyást, akár egy kis, hát például megírtuk ezt a gázszerződést, illetőleg azt, hogy micsoda, hát az ilyen 100 milliárdos kárt okozott.
Na, ezt akartam mondani, 500, hogy
500, igen, tehát 100 milliárdos nagyságrendű kárt okozott. És hogy itt nem tudom nem látni azt mögötte, hogy itt ezek ilyen alkalmi bizniszek, mint a, nem tudom, a jófogás.hu-n, tehát valami ilyesmi zajlik nemzetközi diplomácia szintjén, ami hát távolról sem, tehát én azt gondolom, vagy én azt tanultam, ugye, hogy azért a külpolitika, illetőleg a diplomácia, ez mindig egy távlati kapcsolatépítésről szól, egy következetes irányvonal végvitelére, ezek meg ilyen adhok, nem is tudom, ötletek.
De pont ez nem látszik, mert ugye pontosan az kéne, hogy következzen, hogy Orbánék azért csinálják ezt az orosz barát politikát, mert ugye ebből nekünk valami hasznunk származik. Na most nem, hogy hasznunk származik, mert óriási ráfizetés hát, az
igen.
Országnak.
Hát igen, és szóval újra és újra érdemes megismételni, hogy a magyar külkereskedelemnek több mint 80% az Európai Unióval zajlik. Igen. És ugye a szakértők azt mondják, hogy a magyar-orosz külkereskedelem már amennyiben ez így megfogható, nagyjából a szlováki-magyar kapcsolatokkal egyezik. Meg egyszer se hallottam, hogy nekünk Szlovákia a kulcsfontosságú partnerünk lenne bármiben.
Hajaj, persze.
Tehát pedig lehetne közelebb. Na mindegy, egy szó mint száz semmi sem magyarázza azt, hogy Magyarország, illetve a magyar kormány miért ragaszkodik így az orosz energiaimporthoz, az orosz kapcsolatokhoz. De azért érdemes megemlíteni, hogy Szalai Bobrovnicki honvédelmi miniszternek ugye az egyiptomi vasúti kocsikat gyártó cége az ugye orosz kooperációban működik. Tehát az egy csomó olyan dolog van, amit nem szoktunk minden nap fölemlegetni, de hát ezek az emberek, akik ott vannak a tűz körül, ezek anyagilag profitálnak ezekből a dolgokból.
A honvédelmi miniszter úr, ha jól tudom, már kiszállt ebből a cégéből, ugye hát, kiszállt a cégeiből.
Amikor miniszter lett. Na, de, hát,
miniszter lett. Igen. De egyébként ugye röviden csak, ahogy a kedves hallgatók is értsék, ugye arról van szó, hogy egy nagyobb egyiptomi vonat tendert nyert meg az orosz metrovagommassal közösben. Dunakeszi vasút járműjavító cég, igen, pontosan. És ezt ugye közösen csinálják Egyiptomban, ugye óriási nagy haszonna természetesen. Hát egyetlen egy probléma, hogy a erős gyanúk az, hogy nagyrészt itt a metrovagommasnak a, hogy mondjam, termékeit látjuk, és nem nagyon látszik, hogy mi itt a magyar hozzáadott érték. Ugyanakkor viszont legalább el lehetett mondani, hogy egy darabig egy NATO tagállamnak a honvédelmi minisztere üzletel a Kremlhez meglehetősen közel álló metró vagonmassal, ami hát finom. Mennyire realitás lehet abban, amiről beszélt Orbán, hogy hát itt majd létrejön egy szerb, osztrák, magyar, szlovák közös tömb? Van bármiféle közös ezekben az országokban? Olyasfajta közösségiség, mint ami ugye a V4-ben volt?
Hát ez a négy ország együtt nem adja ki Lengyelországot. Csak megjegyzem. Igen. Tehát a súlyát tekintve nincsen, természetesen nincsen. Ugye korábban az volt a duma, hogy a V4-eket ugye a kommunista múlt, vagy a kommunizmus elleni harc kovácsolta egybe. Ugye Ausztria esetében ez már megbukik. Magyarországnak nagyon óvatosan kellene ebben a térségben építeni a kapcsolatait, hiszen a magyar kisebbségek kiszolgáltatott helyzetben vannak. Legkiszolgáltatottabban éppen egyébként a Vajdaságban, tehát a nem EU tag Szerbiában, de hát nem sokkal jobb a helyzet mondjuk Romániában vagy Szlovákiában sem, és amikor a Ficóval látjuk összeborulni Orbánt, azért az nagyon érdekes, hogy nem oly régen Ficónak volt egy egészen csip afférje a magyar kisebbséggel Szlovákiában, épp finoman szóval nem volt nagy barátja a magyaroknak. Ezek önleleplező elképzelések, tényleg csak a körül...
És mit lepleznek le akkor?
Hát a körül forog minden, hogy az Orbánnak nincsenek megfelelő nyugati szövetségesei, tehát ez az egész elképzelt közép-európai vircsaft, az osztrák-magyar monarchia fölélesztése, ez mind nem pótolná a magyar-olasz kapcsolatokat. Nem beszélek a magyar-francia vagy a magyar-német kapcsolatokról. Ugye az Orbánéknak nagy csapás volt a Brexit, mert a briteknek az Európai Uniót folyamatosan bíráló politikájának a farvizén ők ugye elvoltak, de hát most nincs. Most Orbán a legnagyobb kritikus az Európai Uniónak az Európai Unión belül. Ehhez próbál szövetségeseket találni, és egyre pitibb szövetségeseket, egyre kevésbé megbízható, egyre kevésbé számottevő szövetségeseket talál csak hozzá. Ugye Giorgia Meloni-t már említettük, az elképesztő pofon lehetett Orbánnak, én nem tudom, nem beszéltem vele erről, de elképesztő pofon lehetett Orbánnak, amikor kiderült, hogy hatalomra segített Meloni, hiába van Salvini, a nagy Putyin-mániás Salvini a kormányában a második ember posztján, egész egyszerűen hátat fordított a magyar kapcsolatnak. Azért, mert rájött, hogy a német meg a francia kapcsolat Olaszországnak egy kicsit fontosabb, mint a magyar. Nagyon érdekes felfedezés. Én nem is értem, hogy jutott eszébe ez.
Igen, az azért érdekes, hogy a Salvini, amit mondasz, mert Salvini esetében ma már bizonyított, hogy ott tényleg az orosz titkosszolgálat ugye beépült Salvini pártjába, pénzzel, stb. Bújtogatta ugye Salvinit, ugye ez, hogy is mondjam, ennek volt az egyik csúcspontja, hogy Salvini képes volt ugye vörös téren egy putyinos pólóba feszíteni, ami után...
Igen, hát a lengyelek ezzel tréfálták meg a putyinos pólóval. A
hát, utólag. Hogy megtréfálták, már hogy ugye küldték a fenébe, hogy
azt... Igen, ezt már így értve, de hogy igen, szóval...
Tehát, hogy ott ténylegesen bizonyított volt, hogy ott nem egy ilyen, hogy is mondjam, ideológia alapú, hanem egy kőkemény titkosszolgálati beszervezés volt.
Az nagyon érdekes, hogy rengeteg fronton nyomulnak az oroszok. Ugye például a kárpátai magyarokat próbálják hetszelni az ukránok ellen. Ugye az is kiderült, hogy egy német újságíron keresztül.
Manuel Oxenreiternek hívták,
igen,
a derék urat.
Már meghalt, igen. Igen, de azon keresztül lengyel újfasisztákat béreltek föl a Kárpátaljai Magyar Kulta és Szövetség.
Megint csak a kedves hallgató kedvéért, ugye ez egy 2016-os ugye, ungvári esemény volt, amikor felgyújtották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Központ épületét, és ugye arra ilyen magyar ellenes firkákat helyeztek el, mint hogy az ukrán fasiszták tették volna. Nem, valójában ezt ugye néhány ilyen lengyel putyinista ügynök csinálta, akiket viszont ez a Manuel Oxenreiter bérelt fel erre a feladatra. És hát mi történt, amikor lebuktak, ugye a lengyel és a német ügyészség vizsgálni kezdte az ügyet, Oxenreiter ugye távozik Moszkvába, majd pedig, ahogy az ilyenkor lenni szokott, nem sokkal később hirtelen szívrohamban elhalálozott és béke poraira. Tételezzük fel, hogy tényleg így történt.
Az orosz titkos szolgálati műveletek azok egészen elképesztően intenzívek Európában, és ugye Magyarország sajnálatos módon ebben az egész ügyben, hát finoman fogalmazva, gyanús.
Fölmerült még egy lufi, csak hogy a magyar külpolitikának a lufiait itt sorba pukkazgassuk. Nevezetesen a NATO-n belül létrejött majd egy Trump, Törökország, Magyarország, ilyen blokkoló valami.
Hát ugye nincs szükség Magyarországra, tehát hogyha a Trump akar valamit csinálni, hát ez olyan, mint hogyha az elefántnak szüksége ennek a kisegérre a hídon. Hát nincs szüksége.
Hát itt az elefántról és a vízilóról beszélünk, mert ugye nagyjából Amerika elefánt, mondjuk Törökország a vízilóról, Magyarország meg a cincin.
Igen, tehát Magyarországra nem lesz szüksége senkinek különösebben. De az tény egyébként, hogy a NATO-n belüli helyzet azonnal megváltozik, hogyha Trumpnak hívják az amerikai elnököt.
De most ez ténylegesen a Trumpnál ez egy valós veszély, vagy csak olyan, mint ez a Build the Wall, meg Drain the Swamp, ugye építsünk falat, meg csapoljuk le a mocsarat, ami aztán úgy sikerült, hogy nagyobb lett a mocsár, mint annak előtte, fal meg azóta sincs a mexikói határon.
Szerintem amúgy ez egy reális veszély, de én vagyok álnaív, vagy naív, hogy azt mondom, hogy Európának ez egy lehetőség arra, hogy saját lábra álljon, és a korábbi, nem is tudom, egy picit azt érzem, hogy tényleg helyettünk fizették a vacsora számlát, ennek fejébe viszont Európa sosem tudott olyan érdekérvényesítő, vagy az Unió érdekérvényesítése fellépni, mint mondjuk az USA, hogy ez egy lehetőség. Én azt látom. Hát, hosszabb
az,
távon.
Az, hogy Európának nincs saját közös hadereje, az annak elsősorban az amerikaiak az okai természetesen. Az igény az megfogalmazódott már a 60-as években, tehát már De Gaulle is úgy képzelte, hogy lesz európai haderő, csak aztán az amerikaiak ezt mindig megfúrták. Hogyha Trump tényleg kivonna az amerikai csapatokat Európából, ha tényleg hagyná szétesni a NATO-t, akkor egy egészen új helyzet állna elő. De azért azt érdemes elmondani, hogy az amerikai izolacionizmusnak nagyon hosszú hagyománya van. Tehát az első világháborúban a Wilson elnök, a másodikban Roosevelt elnök, Franklin Roosevelt elnök nagyon-nagyon nehezen a hajánál fogva tudta berángatni Amerikát, hogy segítsék meg Európát.
Tehát támogatói is volnának, nem csak Trump szavazói között. Tehát ugye itt, csak igen, hogy ez nem egy új
Az, hogy Amerika történet maradjon kívül az európai konfliktusokon, az egy nagyon hosszú történet.
Jó, tételezzük fel, hogy így lesz. Donald Trump azt mondja, hogy no, enough is enough. Elég az elég, és nem fizetünk többet. Hát lehetséges, hogy a végén majd egyszer 100 éves távlatban úgy fogunk ránézni ezekre az évtizedekre, hogy bizony itt egy Vladimir Putyin nevű, hát egy ilyen fasiszta, imperialista őrült, illetve egy Donald Trump nevű narcisztikus őrült volt az, amik az európai egységesülésnek a legfontosabb hajtó erejé vált. Tehát ténylegesen rákényszeríti ezt a lusta öreg kontinenset egy erős közös hadsereg fejlesztésre.
És akkor mi lesz a nemzetek Európájának remek álmával, a Orbáni álomban?
Na ez a nagy kérdés, mert így megérkeztünk tulajdonképpen egyrészt a műsor végéhez sajnos, másrészt meg a fő kérdéshez, hogy hát lehetséges, hogy Viktorunk nagyon eltérően olvasta a történelmet, vagy nagyon eltérően jósolta meg, teljesen más irányba tart Európa, mint amit ő gondol.
Igen, és Európának nincs szüksége Magyarországra, itt félreértés van, tehát Magyarországnak van szüksége Európára.
De egyébként tudunk kívül maradni? Tehát létezhet az, hogy itt lesz egy megerősödő katonai tömb, amelynek ugye a vezetője Lengyelország, Ukrajna, és Magyarország még egy ilyen kis autoriter zárványként így valahogy az orosz határtól 1000 kilométerre így el tud majd lézengeni?
Hát, persze, hogy nem. Hát eddig 13-ból 13 csomagot, szankciós csomagot szavaztunk meg az Európai Unióban Oroszország ellen. A 14-et, 15-et, meg a 22-et is meg fogjuk szavazni, természetesen.
Hát kedves hallgatóink, akkor a következő nagy történelmi fordulópontig elköszönünk. Jobb a Horváth Gábor külpolitikai rovattól, illetve szintén külpolitikai rovattól Mosolygó Miklós, a műsorvezető pedig Batka Zoltán voltam. A műsorunkat szerdán vettük fel, ezt csak azért mondom, mert ugye pénteken lesz a Donald Trump-Orbán féle találkozó, de mint általában Orbán minden megmozdulásán előről el lehet mondani, hogy miről lesz szó, nagy valószínűséggel az arról fognak beszélni, hogy minden szép, minden jó lesz, hogyha Trump lesz újra az elnök, és azonnal le fog állni az ukrán háború, illetve kirobban a világ béke a térségben, például a Közel-Kelet.
És leáll a migráció. Igen.
Így van, úgyhogy ettől megkíméljük a kedves hallgatónkat, hallgatóinkat. No, hát ennek szellemében jó hétvégét kívánunk mindenki.
Hol élünk? Ez a Hol élünk? A Népszava közéleti podcastje.